Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket a mai napon, és ahogy Bereszki Lajos testvérünk, barátom szokta volt mondani, az örökkévaló Isten kegyelme legyen veletek. Ez jutott még eszembe. Szeretnék először is egy bátorítással szolgálni felétek. Arra bátorítalak titeket, hogy ha már rászántátok az időtöket és eljöttetek, hogy bekapcsoljatok ebbe az ige hirdetésbe, Isten tiszteletbe, akkor maxoljátok ki. Ne menjen el mellettetek az idő. A lehető legtöbbet tárazzatok be, amit csak lehet, és a lehető legtöbb dolgon gondolkodjatok el, amint csak lehet. Engedjétek, hogy a szíveteket betöltse Isten igéje, és gondolatokat ébresszen menetek a Szentlélek. De csak úgy elteljen ez a 45 perc, 60 perc, vagy a dicsőítés ideje, vagy a buzdítás, bátorítás ideje. Erre bátorítalak, buzdítalak titeket. Célratartás, ezt a címet adtam a mai szolgálatnak, és néhány területről szeretnék szólni. Feltétlen célom, hogy gondolatokat ébresszek bennetek. Kevesebb dolgot rágtam meg, és pépesítettem az üzenetben, hanem képeket szeretnék elétek tárni, gondolatokat szeretnék elétek tárni, ami feltétlen szükségét fogja ébreszteni bennetek, hogy tovább gondoljátok a magatok életére, de úgy vélem, hogy nagyon hasznos lesz, ha ezt megteszitek. És ez nektek lesz legjobb. A példabeszédek könyve 4. fejezet 17. versétől szeretném, ha olvasnánk néhány igét, majd a vetítésnél kérem, hogy váltsad már, hogy olvasom az igét, jó, a diákat. Példabeszédek 4. fejezet 17. versétől fogom olvasni, tehát Isten igét, egészen a példabeszédek könyve 5. rész 6. verséig, az újfordítású bibliák osztása szerint. Így hangzik. És majd a Lukács evangéliumából a 9. fejezet 53. versétől. De először tehát a példabeszélek 4.17-től. Megfontoltan járj, amikor Isten házába mégy. Többet ér, ha hallgatva járulsz oda, mint ha áldozol az ostobák módjára, akik nem tudják, hogy rosszat tesznek. Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy. Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogass teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál. Jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel és nem teljesíted. Ne engedd, hogy beszéded vétekbe ejtsen téged, és ne mondd az Isten követének, hogy az csak tévedés volt. Miért háborodjék föl Isten szavadon, és miért tegye tönkre kezed alkotásait? Bizony, a sok álommal és a sok beszéddel együtt jár a hiába valóság. Ezért féld az Istent. Lukács evangélium a 9. fejezet 53. versétől a 62. versig, Lukács 9.53-tól tehát. De nem fogadták be már, mint Jézust a samaritánusok egyik falujában, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni, és nem az ő Isten tiszteleti helyükre. Látva ezt Jézus tanítványai, Jakab és János így szóltak: Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket. De Jézus felé fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: követlek akárhová mégy. Jézus azonban így felelt: a rókáknak ballangjunk van, az égi madaraknak fészük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania, mert ugye úton volt. És egy másik pedig így szólt. Másikhoz pedig így szólt már, mint Jézus: kövess engem! De ő ezt kérdezte, kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. ugye, hogy haladékot kért volna, mert ez azt jelentette, hogy pár évet, vagy akár évtizedet is el kell tölteni, míg gondoskodik a szüleiről. Ez ugye ezt jelentette. Halogatás jelent itt. Jézus így válaszolt neki. Hadd temessék el halottak a halottaikat, te pedig menj el és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta. Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt. Aki az eke szaladára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. No, a képen, a nyitó képen egy tenger alatt járót láttok, és nem véletlen, hogy ezt tettem ide. A tenger alatt járóról ugyanis tudni kell, hogy a tenger mélyén csak részlegesen képes tájékozódni, bizonyos műszerekkel képes tájékozódni, és bizonyos modern eszközökkel be is lehet csapni a tengeralattjáró érzékelő rendszerét. Ha valamiről igazán meg akar győződni, akkor föl kell emelkedni a felszínre, a periszkópot ki kell dugni a tengerszint fölé, és tájékozódni, hogy mi van körülötte, mi veszi körül. Ugyanilyen a mi életünk is. Előfordulhat, hogy a mindennapi élet teendői között, taposó malmában, feladatok és felelősségek tengerében, ezekbe úgy belemerülünk, hogy már csak nagyjából látjuk a jó célt. Vagy már annyira elhomályosodott az előlünk, hogy nem is nagyon tudjuk, nem is nagyon érzékeljük, hogy jó irányba halad el az életünk, vagy elveszítettük az irányzékot. Bizonytalanság ébred az ember lelkében ilyen helyzetekben, és ebben a bizonytalanságban, és ebből a bizonytalanságból fakadóan természetszerűleg elkezd növekedni az ember lelkében a feszültség. És ez a feszültség előbb-utóbb ki fog törni valahol. Ki fog törni a kapcsolatainkban, és utat fog találni az emberi testnek a gyengébb pontjain. Úgynevezett pszichoszomatikus reakciókat, betegségeket fog eredményezni. Ennek gyökere tehát az, hogy az ember olyan mértékben merült bele a mindennapi élet tevékenységeibe, a problémák tengerébe, az életnek dolgaiba, hogy már nem tudja, nem érzékeli, nem hordozza a bizonyosságot a szellemében, a szívében, hogy értelmes dolgokat csinál, hogy jó célokért küzd, hogy jó fele halad az élete. És amikor az embernek, és különösen a férfi embernek az élete belekerül ebbe a mélységbe, belemerül ebbe a mélységbe, akkor, mint mondtam, a feszültség elkezd növekedni az életében, és ez meg fog jelenni a kapcsolati dimenziókban, indulatokban, feszültségben, reakciókban, és előbb-utóbb ki fog ütközni ennek a pszichés tehernek, a megjelenése, a szellemi tehernek a megjelenése az életében, a fizikai testében is, tüneteket fog produkálni. A Zsoltáros azt mondja nekünk, és azt tanácsolja, ahhoz, hogy ne borítsanak el bennünket a mélység árjai. Ezek a szinoním, a tenger alapvetően a Bibliában, a népek tenger, a világ folyása, a világ értékrendjét szimbolizálja. Amikor a tenger mélyére megy valaki, akkor azt mondja, hogy beleveti magát ennek a világnak az értékrendjébe, sodrásába, elgondolásába, az emberek elképzeléseinek próbál inkább megfelelni, mint sem meggyőződés szerint érteni az Isten akaratát és cselekedni azt. Mit is mond a Zsoltár? Ezért hozzád imádkozzék mindenki, aki hisz benned. Hozzád imádkozzék, hozzád forduljon, amíg megtalálhat, amíg van lehetősége hozzád fordulni. Ha nagy vizek áradnak is, nem éri el őt. Nagyon döbbenetes dolgot olvastam, és el lehet gondolkodni a Biblia kijelentésén is, hogy lehet-e olyan az életünkben, hogy már késő. Keresztény emberek néha azzal áltatják magukat, hogy úgyis megtérek, meg majd visszafordulok, meg majd észhez térek, meg majd így lesz, meg majd úgy lesz, majd valamikor. De azt kell látnom, hogy a Bibliában vannak olyan fordulópontok az emberek életében, hogy bizonyos dolgokat már nem lehet megváltoztatni. Már túl késő. Embereket láttam, akik nem is tudtak megtérni már. Mert sokszor szólította őket az Isten, de nem foglalkoztak az Istennel, nem törődtek az Istennel, mentek a maguk feje után, és már késő volt. Láttam hajótörötteket családapaként, hajótörötteket szerelmesként. Amikor azt gondolták, hogy még elmegyek, még ezt megengedem magamnak, majd megtérek, majd figyelek az Úrra, majd rendbe teszem az életemet, ezt a kicsit még megengedem magamnak, még ezt elteszem, megteszem, és már túl késő volt. Olyan károkat szenvedett ő is, meg a rábízott közösség is, olyan károkat élt meg és szenvedett el, hogy már nem lehetett visszafordítani a folyamatokat, a sebek túl mélyek. A lerombolt dolgok ott vannak, és már nem lehet megváltoztatni őket. Mindig van Istennél második esély, míg az emberben lehet van, de vannak dolgok, amiket már nem lehet visszacsinálni. A felolvasott prédikátor könyvében talált ige szakaszban két szó van, amit szeretnék kiemelni. Az egyik az ostobaság, a másik pedig a gonoszság. Mind a héber, mind a görög fordítása a héber szövegnek nagyon szépen kibontja előttünk a szó értelmét. Mit is jelent az, hogy áldozol az ostobák módjára? Mit jelent ez a fajta ostobaság az Istennek való áldozás tekintetében, vagy az életvitelünk tekintetében? Érzéketlenség, taplóság, érzéketlen taplóság. Ez így lehet fordítani, ez szótári alak. Otrombaság, fajankóság, önhittség, önhit ember, az ostoba ember. Esztelen, buta, ostoba, értetlen vagy meggondolatlan. És ezt háromszor aláhúznám, meggondolatlan, nem gondolja végig, hanem már sodródik. Nem tudjátok, hogy rosszat tesztek, olvastuk. Mi ez a rossz, ez a gonoszság? Hitványság, taszító, visszatetsző dolog, veszélyes, rosszindulatú, csúnya, taszító, sikertelen és boldogtalansághoz vezető út, szerencsétlenségbe taszító út, szomorú, véget eredményező út, a rossz út, amikor valaki elvéti az élet útját, rossz irányba fejti ki az erőt. Hajlamos az ember ostoba módon még nagyobb erőt kifejteni a rossz úton. Ilyen az, amikor van egy feszültség egy házasságban, és ahelyett, hogy a megoldást keresnék, még jobban egymásnak feszülnek. Még erőt gyűjtenek, és még jobban neki mennek a másiknak, hogy majd most, majd megtudod, majd én megmutatom neked. Ezt nevez a Biblia ostoba rossz dolognak. Célra tartás. Szeretném, ha magadban egy kicsit végig gondolnád, hogy te hogyan fogalmaznád meg saját magad számára erre a kérdésre a választ. Mit jelent a célra tartás a számunkra? A te számodra mit jelent ez a szó, hogy célra tartok? Az én életem egy célra tartó élet. Magadban válaszolj, adok egy kis időt. Mondtam, hogy fontos lenne, hogy együtt dolgozzunk, együtt gondolkodjunk, és ne passzívak legyetek, ne moziba üljetek, hanem részei legyetek ennek az Isten tiszteletnek. Hogy fogalmaznád meg a magad számára? Mit jelent, hogy a te életed egy célra tartó élet? A cél felé igyekvő élet. A Biblia legalább kettő dolgot biztosan tanít nekünk, a célra tartással kapcsolatosan, amit érdemes megszívlelni, és talán gyakorlott keresztény, aki bibliaolvasó keresztény, bibliát ismerő keresztény, az úgy csípőből, az első ötben biztos, hogy benne van ez a kettő neki. Az első, hogy a mennyországba jutni. A célra tartó élet számomra azt jelenti, hogy a mennyországba jutni, a mennyország felé haladni. Amen. Ez egy fontos dolog. Második dolog, hogy benne lenne az első ötben, egy Bibliát olvasó embernek az, hogy Isten dicsőségére élni. Igaz? Ez úgy ott van. Az Efézusi levélben, az első fejezetben nagyon szépen kifejti a megtérés újjászületés gyümölcseként a Szentlélek azt, hogy ő benne már, mint Krisztusban pedig titeket, és miután hallottátok az igazság igéjét, a szabadítások, üdvösségetek, örömhírét, evangéliumát, és hívőkké lettetek, Krisztusban kezdtetek hinni, eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel, azaz kapcsolatba hozott titeket az élő Istennel a Szentlélek által, örökségünk zálogával, az, hogy bennünk van a Szentlélek, és bizonyosak vagyunk abban, hogy új életünk van, örök életünk van, és részünk van a mennyországban, az örök életben, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Ebben a két igeversben mind a kettő benne van. Igen ám, de hadd kérdezzem meg, magamtól is és tőled is, hogy bár megállapíthatjuk a Biblia alapján, mindkettő fontos, tehát a mennyország felé haladni, a mennybe jutni, és Isten dicsőségre élni, de mit jelent ez konkrétan a te életedben? Mit jelent ez konkrétan az én életemben? Én tudom, hogy felfogjuk, mert nem vagyunk balgák, és elolvassuk a Bibliából ezeket a dolgokat, akkor megértjük, hogy igen, hát jó dolog a mennyországba jutni, jobb, mint elkárhozni. És persze, hogyha Biblia leírja, hogy Isten dicsőségére kell élnünk, hogy úgy kell élnünk, na de ez készpénze váltva. A hétköznapi életben, a szellem életedben, a kapcsolataidban, mit jelent ez nálad? Neked ez hogy jelentkezik, hogy te a mennyország felé tartasz, hogy én a mennyország felé tartok? Hogy jelentkezik a mi életünkben az, hogy Isten dicsőségére élünk? Tudnunk kell azt, hogy mindannyiunknak vannak erősségei és gyengeségei. Képességeink korlátozottak, és képességeinket tekintve is, és személyiségünket tekintve is, vannak erősségeink, és vannak gyengeségeink. Egyetértünk ebben? Nagyon fontos ezzel tisztában lenni. A léleknek az egészsége, egészségét mutatja, amikor az ember képes szembenézni azzal, és ugye nagyjából egészségesen tud gondolkodni magáról, képben van azzal kapcsolatban, hogy mik az erősségei és mik a gyengeségei. No oké, de ha felfedeztem az erősségeimet, akkor mit kezdek vele? Mit jelent az, hogy célra tartó életet élek, azaz Isten dicsőségén akarom élni az életemet, és a mennyország felé tartok az erősségeim tekintetében? Hogyan kell Isten dicsőségére élni az erősségeinket tekintve? Például, ha van valaki, aki kreatív személyiség, nagyszerű ötletei vannak, szárnyal, kreatív módon tud alkotni, létrehozni dolgokat, megcsinálni dolgokat, kitalálni dolgokat, akár kézügyessége nagyon jó a kézi munkában, a fizikai munkában, az alkotásban, akár művészetekben van tehetsége, vagy tervezésben van tehetsége, kreatív személyiség. Mit kezdjen ezzel, ha ő Isten dicsőségére él? Csiszolja, képzi magát, tanul, hogy egyre jobb legyen azon a területen. Hogy maximalizálja mindazt, amivel Isten megállotta. Ezt jelenti Isten dicsőségére élni. Nem ráülök a tehetségemre, nem ráülök a képességemre, hanem utána járok, utána olvasok, keresek olyanokat, akik jobbak, mint én azon a területen, és igyekszem tanulni tőlük. Küzdök azért, megkeresem azokat a forrásokat, amelyek segítenek nekem előrébb jutni. Nem csak úgy lehet valakitől tanulni, hogy leülsz és elveszel tőle 2-3 oroszlát, leültetlen egy székre, és azt mondod, most mondjál nekem mindent. Hanem úgy is lehet valakitől tanulni, hogy csak figyeled. De a szívedben az van, Isten dicsősége akarom kamatoztatni, amivel rendelkezem. És ez a szellemi hozzáállás, ez a lelki hozzáállás egyszerűen emelni fog téged fölfele. Nem a nihilbe fogsz belesüllyedni. És nem bele kényelmesedsz a minden életben, nem bele süllyedsz ebbe a világba, hanem törekszel a kiválóságra. Mert Isten dicsőségére akarod kamatoztatni, amit Istentől kaptál. Mert sáfára vagy mindannak, aki vagy, amilyen ajándékot kaptál az Úrtól. És haladsz előre, megvan a dinamizmus benned. És amikor célra törő életet élünk, akkor nem fogy ki a kezünkből az idő. Még pihenni is úgy pihensz, hogy haladni akarsz előre, és erőt merítesz arra, hogy tovább haladjál, mert bölcs vagy, és megértéssel rendelkezel. Mit jelent a, mit csinálunk azzal, amikor a jelenünknek gyengeségeit fedezzük fel? Amikor szembesülünk azzal, hogy változásra szorulunk, elkezdünk dolgozni rajta. A gyengeségeink javításán dolgozni kezdünk, és nem mondjuk azt bele kényelmesedve a székünkbe, hogy hát én ilyen vagyok. Engem így kell elszenvedni. Lehet, hogy szenvednek is miattad, tényleg. És lehet, hogy nincs más választása a családodnak, a testvérednek, a gyülekezetednek, a gyerekeidnek, a férjednek, a feleségednek, mint elszenvedni téged. De valóban jó élet ez? Valóban Isten dicsőségére van ez, hogy belekényelmesedek abba, hogy engem el kell szenvedni ebben, meg abban, meg abban. Nem lehetséges az, Isten erre által van lehetőségem megváltozni. Hadd hozzak egy példát. A jellemed részévé válik, hogy el kell szenvedni téged, mert rendszeresen elkésel. Késel a határidők betartásával. Késel a találkozókról. Ez a te jellemed. Ez nem az a kérdés, hogy te hogy születtél. Meg hogy hány füled van, meg hány szemed van, meg hány iskolád van. Ez a jellemed része. A jellemed része, hogy késel. Akkor így fogod leírni az életedet? Hogy téged mindig el kell szenvedni. És amikor megbeszélnek veled valamit, akkor úgy nézik az órájukat az emberek, hogy tudják, hogy el fogom szenvedni, mert lehet, hogy éppen be fog esni. 10 perccel utána. Vagy olyan ember vagy, aki dolgozik rajta, és azt mondta, igen, ez volt az én jellemem része, ilyen ember voltam, de én Isten dicsőségre akarok élni, és nem leszek ilyen. Ha tudom, hogy az ébresztő órát, ha 6:45-re állítom be, akkor el fogok késni, és nem érek oda 7:30-ra, akkor 6 órára állítom be. Mert még van benne 2 szundi is. És még akkor is időben fog tudni felkelni. Itt kezdődnek a dolgok, amikor az ember felismeri, hogy vannak jelen gyengeségeim, de nem akarok azokkal együtt élni. Én nem akarok olyan jelen gyengeségekkel élni, amelyekkel megterhelem a kapcsolataimat. Hanem én Isten dicsőségére akarok élni, a mennyország felé akarok haladni, és én akarom, hogy ez látható is legyen az életemben. Képességek és jellem. Bátorítson bennünket az Isten igéje, amely egy idős emberről, egy öreg emberről. Egy olyan emberről szól, aki megöregedett már, a kenyere javát megette. Mit is mond a Biblia az Istenféle emberről, aki Isten dicsőségre éli az életét, és a mennyország felé halad? Zsoltár könyve 92. rész. 13-as verse. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasan ő, mint a libanoni cédrus. Az Úr házában vannak elültetve. Ott virulnak Istenünk udvarain. Öreg korukban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak. És hirdetik, igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álnokság. Ilyen öregkort szeretnék. Nem olyan öregkort szeretnék, aki forgatja a szájában a műprotézist, és azon nyavajog az életben, hogy milyen nehéz volt ez az élet, meg milyen gonosz ez a világ. Én olyan öreg ember akarok lenni, aki még idős korában is változást tud munkálni Isten dicsőségére, és képes a változásra. Képes arra, hogy jobbá váljon, képes arra, hogy előre jusson, és mindaz, amit Istentől kapott, fejlessze. Ilyen öreg kort ígér neked az Isten az ő útján. Ilyen hajlott kort ígér neked az Isten az ő útján. Nem problémamentest. Mert a Prédikátor könyvében az illúziót összeromboló nagyon világos kijelentések vannak, mikor az örlő lányokról beszél, hogy már kihullanak az örlő lányok. És már ugye pépesíteni kell az ételt. De mégis lehet szellemben friss és eleven. És én ilyen idős ember akarok lenni. És ez nem véletlenszerű. Ez nem egy vágyálom. Hanem, hogy haladsz előre az Isten útján. Ebben fogsz belemenni. Így fog telni az év, így fog... Ugye nem múlik az örök életbe lépett ember élete, hanem telnek az évei. Nem elmúlnak az évei, hanem telnek az évei. És ezek az évek úgy telnek el az emberben, az Istenféle emberben, hogy minőségileg jobb irányba fejlődik. A gyengeségein dolgozik, és ha kell, kőkeményen küzd ellenük. És nem engedi eluralkodni az életén, a Szentlélek ereje által. És az erősségeim pedig dolgozik, hogy egyre több jót tegyen azok által. Hoztam nektek egy dalt. Feleségem küldte egyszer nekem, hogy hallgassam meg, meg is könnyeztem. Zoránnak a dala, ez egyébként pedig egy fordítás, Harry Chapinnek a dala, és ennek a magyar változatát hallgassátok most meg, és aztán fogom folytatni.
Hétfő volt, mikor született, én kivártam volna, de nem lehetett. Tudod, a számla nagy, a munka se vár, s jött a hír, hogy a fiam már jár. Aztán láttam, ahogy nevet és fut elém, hogy ő pont olyan lesz, mint én, majd ugyanolyan lesz, mint én. Üres bölcsőt ringat a holdfénye, s mindig ez a mese vége. Apa, mikor jössz, fiam, mennem kell, az élet csupa kötelesség, de sokat leszünk együtt még. Neked hoztam, nézd, egy kis ajándék, apa pont ilyen lasztira vágyom rég. Gyere, taníts meg rá, hogyan dobjam el, fiam, játszunk majd, de most mennem kell. Viszi lehajtott fejjel, egy köncsebb se jön elő, úgy dobom majd, mint ő, mondja, olyan leszek pont, mint ő. Üres bölcsőt ringat a holdfénye, s mindig ez a mese vége. Apa, mikor jössz, fiam, mennem kell, az élet csupa kötelesség, de sokat leszünk együtt még. Komoly gimibe jár, soha nem tanul, mégis népszerű kölyök, nekem ez sem új. Apa büszke rád, de most beszélnünk kell, csak mosolyog, aztán így felel. Tudod, én nekem most, apa, csak a kocsi kulcs kell még, és ha megengeded, elmennék. Üres bölcsőt ringat a holdfénye, s mindig ez a mese vége. Fiam, mikor jössz, apa, mennem kell, az élet csupa kötelesség, de sokat leszünk együtt még. Tudom, jó sora van, messzi városban él, hosszú út, mire ide ér. A minap fel is hívtam, mikor láthatnám, ha néha felénk nézne, bizony nem bánnám. Apa, túl sok a dolgom, s a fiam is vár, ugye jól vagy, jó, hogy hívtál, nagyon jó, hogy felhívtál. Még valamit mondanék, de letette már, csak roham, pont mint én, a fiam, pont mint én. Üres bölcsőt ringat a holdfénye, s mindig ez a mese vége. Fiam, mikor jössz, apa, mennem kell, az élet csupa kötelesség, de sokat leszünk együtt még.
Hétfő volt, mikor született, én kivártam volna, de nem lehetett. Tudod, a számla nagy, a munka se vár, s jött a hír, a fiam már jár. Aztán láttam, ahogy nevet és fut elém, hogy ő pont olyan lesz, mint én, majd ugyan olyan lesz, mint én. Nagyon durva. Ez egész szöveg ennek a dalnak megrendítő. És nemrégen ugye szabadságon voltam, és volt lehetőségem olvasni. És korábban kaptam már a Michael Kettnek a könyvét, az Éj bátran, az a címe. Két filmet ajánlanék, ha nem láttátok még. A Bátorság emberei, interneten megtalálható, és a Tűzálló, vagy Fireproof. Mind a két filmet nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg. Ez a Michael Cutt volt a producere, vezető producere mindkét filmnek, ez egy baptista lelkipásztor. És az Éj bátran című könyvében három típusú nevelési modellt ír le, három állattal szimbolizálja ezt a hozzáállást. a gyerekekhez, és itt szeretném azért mindenképpen érzékeltetni veletek, hogy itt van a fizikai utódokról is szó, amikor én erről beszélek, és van a szellemi utódokról is szó. Tehát az, hogy milyenné válik egy közösség 10 év múlva, az azon múlik, hogy milyen szellemi nevelési attitűdje van ennek a gyülekezetnek. Azaz a benne élők, a hívő emberek hogyan élik az életüket. Nem véletlenszerű lesz olyan a gyüleket, amilyen 10-15-20 év múlva, hanem ahogy megnézed a saját életedet, és megnézem a saját életemet, amilyen életet én élek, a látható és a nem látható, a publikus és az emberek számára nem látható részében, az a minta és a kép példa arra néz, hogy milyenné válik majd az a közösség, azok a szellemi gyermekek és fizikai gyerekek, akik felnőnnek mellettünk. Az első kép, amit használ a Michael, a sas képe. Azt mondja, hogy van olyan modell, az Egeret vidd le róla, hogy amit csinál, de jó, oké. A sas képe. Fölolvasok néhány gondolatot. A sasok fiókáikat repülni tanítják. Addig háborgatják őket, míg végül a fészekből is kilöbdösik őket. A sasok azt várják ivadékaitól, hogy azok magasan szárnyaljanak. Mivel fektetnek az utódaiba, azok magasztos módon szárnyalni fognak a tömeg felett. És ilyen szellemi értelemben is a tömeg nyomás fölé emelkednek. És ezt a néhány gondolatot fűztem én még hozzá. A sas mentalitásból az fakad, hogy egyrészt példát adunk arra nézve, amit látni szeretnénk utódaink életében, fizikai és szellemi utódainkra nézve egyaránt, másrészt következetesen tanítjuk is őket erre, ugyanakkor meg is követeljük tőlük az érettségüknek megfelelő előrehaladást. Meg is követeljük tőlük az érettségüknek megfelelő előrehaladást. A sas mentalitású szülők nem viselkednek megalázó módon a rájuk bízottakkal, de megkövetelik tőlük a tiszteletet. A sas típusú szülők nem tolerálják a tiszteletlenséget. Nem engedik meg, hogy gyerekeik úgy beszéljenek a szülőkkel, mint a kutyával. De viszont sem teszik ezt. Tehát ők sem beszélnek úgy a gyerekeikkel, hogy ez megalázó legyen. Értik, gyakorolják is a kegyelem és a fegyelem egyensúlyát. Ez jelenik meg utódaik nevelésében és az életükben. Tehát magukra nézve is értik a fegyelem és a kegyelem szükségszerűségét és egyensúlyát, és ezzel a fegyelem és kegyelem hozzáállással viseltetnek az utódaik, szellemi és fizikai utódokról beszélünk, tehát erősségeik és gyengeségeik tekintetében. Aztán a másik típusú szülőmodell a tyúk vagy csirke. Mikor a tyúk kicsi, akkor a csirke, mikor felnő, akkor a tyúk. De már a csirkében is benne van a tyúk mentalitása. Michael Kett azt írja, hogy a tyúkok arra tanítják, figyeljetek az övéiket, hogy válogatás nélkül majdnem mindent megegyenek. Úgy bambulják a tévét, hogy válogatás nélkül minden szemetet megnéznek. Például. Arra nevelik, tehát nem tanítják meg a gyerekeiket a bölcs szelekcióra, hogy vannak építő és vannak pusztító dolgok, és vannak semlegesnek tűnő dolgok, amiknek meg semmi értelme nincs. Annan nevelik a kicsinyeiket a tyúk mentalitásúak, hogy kapirgáljanak, gubbasszanak, és kotkodácsoljanak. Gondolj csak bele, kapirgálás. Duzzogva gubbasztás. Megsértődök. Azért se. Úgy se. Gonosz vagy. Nem billak. A kotkodácsolás pedig az állandó, felesleges beszéd, a panaszkodás, a hálátlanság, az üres fecsegés, Amikor ilyen kotkorákoló embert hallgatsz, 10 perc után a lelkedet is kiszívja. Úgy érzed magad, mint egy élő halott. Mint aki nem aludt egy hete. Beszéltetek már ilyen emberrel? 10 percig hallgattátok, és az élettől is elment a kedvetek. És az ilyen ember csodálkozik, hogy nem szeretnek vele időt tölteni a többiek. Energia vámpírok. A tyúk típusú szülők, a tyúk típusú szellemi közeg energia vámpírokat nevel. Semmi képességük nincs arra, hogy a ragadozókkal szemben megvédjék a tyúkolat, azaz családjukat, közösségüket. Sodródnak az életbe. Követő típusú emberek. Nem ismerik fel, hogy megváltoztak a dolgok. Más életszakaszba léptek a gyerekeik. Más életszakaszba lépett az ő életük. Változtak a dolgok. Változott a gazdasági körülmény. Változott a munkahelyi körülmény. Változott a családi körülmény. Változott a társadalmi körülmény. Változtak a kihívások. Nem érzékelik a világot maguk körül. Ezért nincs képességük arra, hogy megvédjék a családjukat, a közösségüket. Mert követők. Kullognak az események után. Nem megelőző típusúak. Nem felülről látják a dolgokat, mint a sasok, és előre tudnak gondolkodni. A csirkék sohasem tudják magukról, hogy belőled lehet valami. Tehát nincs meg bennük az Isten dicsőségére való élet, és a mennyország felé való törekvésnek a szellemi ereje. Ők a csirke típusú emberek, a tyúk típusú személyiségek, azok azt mondják, ez dobta a gép. Ez van. Pedig ez nem igaz. Azt mondta az egyik vezető, mindenki jó valamire. Csak meg kell találni a helyét. Strucc. Strucc típusú nevelési modell. Közeg. A strucc a fejét a homokba dugja. Falkát pedig az égnek mereszti. Ha színlelni próbálod, hogy a problémák elmúlnak, ha egyszerűen csak figyelmen kívül hagyod őket, azon fogod kapni magad, hogy hátulról beléd mar az ellenség. A strucc típusú ember nem akarja tudomásul venni, hogy vannak problémák az ő jellemében, életében, gondolkodásmódjában, az általa vezetett közösségben, családban, és azt gondolja, mivel ő nem veszel a tudomást, azért nincs is. Ne légy strucc szülő, se spirituális, se fizikai értelemben, aki soha nem néz utána a gyerekeinek. Ne légy olyan házi csoportvezető, aki nem tud azokról, akiket rábízott a Szentlélek. Ne légy olyan pásztor, aki nem figyel oda a rábízottakra. A strucc típusú szülő tehát nem néz utána a gyerekeinek. A strucc típusú szülők nem feltételeznek semmit. És ők vannak legjobban meglepődve, mikor valami mégis történik. Nem is gondoltam. Az én gyerekem hihetetlen. Ja, nem vetted észre, hogy hajnal egykor jár haza? Nem vetted észre, hogy megváltott a szaga, amikor hazajön? Nem vetted észre, hogy kék folt itt, kék folt ott, 2 fok hiányzik? Nem. Azt hittem, a gyerek elesett a biciklivel. Hát azt mondta. Én is ezt mondtam. A macska elénk jött, bocs. Ezek gyakran túl korán engedik gyerekeiket randizni. Jeruzsálem lányai, ne keltsétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Igenis van életkor, amikor valaki már érett szellemileg, hogy képes felelősségteljesen kapcsolatot kezdeni másik személlyel a házasság céljával. Ezt meg kell érni. És amíg ennek nincs itt az ideje, addig csak a strucc típusú szülő engedi bele egy párkapcsolatba a gyerekét, 10 évesen. Amikor az életről sincs semmi valódi felfogása, és az értékrendje sem stabil, és még nincs meg a felelősségérzet olyan szintje benne, hogy tudja vállalni a felelősséget saját tetteiért. Hagyják őket személyemetlenül öltözni, ez ír a neked, a rossz társaságokkal lógni, vagy felügyelet nélküli helyekre járni. Végső soron pedig elutasítják, hogy bármiféle elveket lefektessenek a családban, gyerekeik előtt, a gyülekezetben, a közösségben. Nézzétek meg, olyan világot élünk, ahol az elvárás az lenne felénk, hogy totál elvtelenül hagyjunk mindenkit kibontakozni, ahogy van. A mai emberkép, az ember felfogás azt mondja, hogy a társadalom és a család tönkreteszi az embert, mert az ember önmagában belsejében szabad, és a szabadjára engedett, ami benne van, akkor lesz igazán szabad. A Biblia azt mondja, hogy Isten őrizzen meg bennünket attól, hogy ami az emberben, az mind szabadjára legyen engedve. És akkor nézzétek meg a náci, vagy a kommunista diktatúrákat, amikor féktelenül tudott élni valaki azzal, aki. És semmi korlátot nem ismert. És több kísérletet is lehet látni, amikor az emberek olyan pozícióba kerülnek, ami korlátlan hatalmat vindikálnak maguknak, és hogy előjön belőlük az állat, az uralkodási ösztön, a mások fölé emelkedésnek a rossz, gonosz kényszere. Én és te, milyen életet élünk? Egy sashoz, egy tyúkhoz, vagy inkább egy struchoz hasonlítunk? Ne feledd, olyan gyermekeket, fizikai és szellemi értelemben igaz ez, fogsz felnevelni, amilyen példát eléjük élsz, amilyen példát eléjük élünk. Isten dicsőségén élni a munkahelyen, a munkában, az otthoni munkában, vagy a megpihenésben egyaránt. A példabeszédek, a Prédikátor könyvében van egy nagyszerű igevers. A Prédikátor 10.15-ben figyeljetek, az ostobát, ugye az ostoba emberről beszélünk, és aki gonoszok van, gondolkodik, az ostobát úgy kifárasztja a munkája, hogy a városba sem tud bemenni. El kell végezni, ma mindenképpen meg kell lenni, a héten meg kell lennie, be kell fejezni, meg kell csinálni, szépnek kell lenni. Feltetted már magadnak a kérdés, hogy mi lesz, hogyha nem? Főleg, a holnap viszont az Úr Jézus. Még jól össze is vesztünk. Ne feledd el, holnap is van nap. Azt mondja a Biblia, ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Minden napnak pontosan elég a maga baja. Amen. Ne terjeszkedj túl azon, amilyen erőforrásokkal rendelkezel. Ha túlterjeszkedsz, nőni fog benned a feszültség, és ez a feszültség előbb-utóbb törni fog valamit. Szakítani fog valamit a kapcsolataidban és a fizikai testedben. A gyerekek bevonása az otthoni munkába, még annak árán is, ha lassabban haladunk, kulcsfontosságú. Az együtt sírunk, együtt nevetünk elvnek a megtanítása. Sasmentalitás nevel. Lehetőleg ne fizess az otthoni munkája a gyerekednek. Az lehetséges, elértek valamit, annak van egy bevétel, azt mondjuk, figyelj, részesedünk benne, most meg tudjuk ezt venni. Neked is meg tudjuk ezt venni. Azt meg tudjuk, el tudjuk érni. De ne érezze a gyerek, hogy neked alkalmazottad. Nem pedig része a csapatnak. Együtt sírunk, együtt nevetünk el. Vondd be őket, még ha lassabban haladsz akkor is. Tedd fel magadnak a kérdést. Mi a fontosabb számodra? Hogy gyorsan befejezz, vagy Isten dicsőségére munkálkodj? És azzal, hogy végzel a munkát, valami jót is teszel a munkatársaiddal, a családoddal, a gyerekeiddel, a hozzátartozókkal. Hogy Isten dicsőségére teszed, amit teszel. És ami jó is származik belőle. Mi értelme van, hogy stresszeled magadat is, meg a rád bizottakat is? És csak nő a feszültség. És valami törni fog. Valami szakadni fog. Fájdalmat fog okozni. És akkor mit fogsz kezdeni vele? Megéri? Emelkedj fel. Gondold végig. Dolgozz rajta. Most ezekben a percekben is. Ne menjen el melletted ez az óra. Munka otthon, otthoni munka, soha ne hasonlítasd a gyerekedet a másik gyerekhez. Nem mondd, hogy bezzeg XY-nak a gyereke, fia vagy lánya. Te pedig, bocsi, a te gyereked nem XY-nak a gyereke, hanem tiéd. Legyél hálás érte, mert XY-nak a gyerekének a ruháztatását, meg a tanítatását nem neked kell fizetni. Pont elég a tiéd. Inkább legyél bátorító, legyünk bátorítóak a gyermekeink felé. A bátorítás nem jelenti azt, hogy nem hívott fel a figyelmüket a gyengeségeikre, hogy nem segíted őket a gyengeségeik felismerésére és kezelésére, de ez kevés. Beszélgess, tölts időt a gyerekeiddel, szellemi értelemben és fizikai értelemben gyermekeiddel, és bátorítsd őket, hogy erősségeiket maximalizálják, gyengeségeiken dolgozni tudjanak. Buzdítsd és bátorítsd a jóra, fegyelemmel és szeretettel. Intsd őket, erre van szükség. Nagyon igaz az a mondás, amit olvastam a napokban, amit megölnek a gyermek életében, a családban, azt nem, vagy csak nagyon nehezen lehet feltámasztani a gyülekezetben. Ami meghal a gyermek életében, a családban, az nagyon nehezen feltámasztható a közösségben. Ne felejtsük el, hogy nagy igazság. A gyermekek, legyen az gyülekezetben, szellemi gyermekekként csatlakozókról szó, vagy a családban a gyerekeinkről, a példánkat és nem a szavainkat követik. Közhelynek tűnik, de nagy igazság. Nem azt követi a gyerek, amit mondasz, hanem ahogy élsz. Nem véletlenül mondja a magyar mondás, hogy nem esik messze az alma a fájától. Olyan a gyerek, mint a szülő. Ezt mondja a mondás. Ezt figyelték meg? És ez így van. Emlékszem egy megtért férfira, akkor megtért, bizonyságot tett, és elmondta az élettörténetét, és mikor ezt megosztotta, akkor mondott egy megrázó esetet. Azt mondta, a bátyjával részegen hazamentek, összeszólalkoztak az apjával, összeverekedtek, és a bátyjával az apját a hajánál fogva húzták át a küszöbön ki az udvarra. És miközben a küszöbön keresztül húzták az apjukat, a fiai, akkor azt mondta az apjuk nekik, csináljátok, fiúk, én is ezt csináltam nagyapátokkal. Mózes könyvében a törvény így szól. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz és végezd mindenféle munkádat. A 7. nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon. Se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami abban van, a 7. nap pedig megpihent. Ezért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Isten a teremtésbe elhelyezte, belehelyezte már a teremtés rendjébe azt, hogy az embernek fel kell állítani a fontossági sorrendet. És a nyugalom napnak a megszentelése, jelenesebben ugye a újszövetségi gyülekezetben ez a vasárnap, és a mi kultúránkban a vasárnap, Istennek hála, munkaszüneti nap is, nem volt ez mindig így a kereszténység életében, mert a rabszolgaságban dolgozni kellett vasárnap is, ezért hajnalban elmentek gyülekezetbe, majd elmentek dolgozni, és napjuk után elmentek megint az Isten tiszteletre, és akkor úrvacsoráztak együtt minden héten. Néhány ember pedig annyira kifárasztja magát hétköznap, hogy vasárnap azt mondja, nem megyek gyülibe, mert fáradt vagyok. A bolond úgy kifárasztja magát, hogy még a városba se képes bemenni. Bocsánat, akkor valamit hétfőtől szombatig nem csináltunk jól. Valamit nagyon elszúrtunk. Amit valószínűleg a teljesítményünk és képességünk határain túl csináltunk, amit nem kaptunk az Úrtól. És nem is kívánja tőlünk az Úr. Nem jelenti azt, hogy néha vannak nehéz napjaink. De az lehetetlen, hogy minden nap olyan nehéz legyen. Főleg úgy, hogyha én hozok döntéseket, és nem vagyok rabszolga. Aztán csak nagyon röviden a kegyelmi ajándékok kérdéséről, ami adományként adatott a Szentlélek által egy új szövetségi hívőnek. Nézzétek, mit mond, két ige helyről olvasok igét csak, nagyon keveset fűzök hozzá magyarázatot. A Korintusiak azért első levél 12. rész 5. versétől. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erők megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele, azaz Isten dicsőségére éljen vele. Timóteusnak az 1 Timóteus 4.14-től ezt tanácsolja az apostol. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelme ajándékot, amelyet a profécia által kaptál a véne kézzátételével. Ugye mi is imádkozunk minden bemerítkezőjét, hogy a Szentlélek töltse be, és helyezze el ajándékot a Szentlélek az ő életében. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Vegyünk részt a szolgálatokban. Nálunk ugye a bibliaiskolában van a karizmák szeminárium. Ne hagyd ki! Szerezz ismeretet, bölcsességet, megértést, vedd meg állandóan is az alkalmat, hogy megértésre is a Bibliában, hogy milyen kegyelmi ajándékok vannak, milyen jellemzői vannak, hogy tudsz az a hasznára lenni másoknak. Ne engedd meg magadnak, hogy csak úgy el vagy Isten népe között, és semmilyen szolgálatot, felelősséget nem hordozol. Ezen az úton le fogsz épülni, és nem fel fogsz épülni. Istenek akarata pedig az, hogy felépülj, hogy előrehaladásod nyilván való legyen az Úrhoz. Aztán néhány gondolat még a javakhoz való viszonyunkban, amely meghatározza megint azt, hogy az életet hogyan éljük. Mit tanítanunk a Szentírás azokról a javakról, amikkel megállt bennünket az Úr, a mindenható Isten. 1 Korintus 7.29-től. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, hogy mert a hátralévő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy élnek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. Akik pedig örülnek, mintha nem örülnének. Akik pedig vásárolnak valamit, mintha nem volna az övék. És akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert e világ ábrázata elmúlik. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Tehát semminek ne legyen olyan hely a szívedben, az életedben, amiben a bizalmadat veted, ami az életed középpontjába kerül. Az Úr helyett, mert akkor a feszültség nőni fog benned, és utat fog találni valahol. A példabeszédek könyve 3.27. Ne késj jót tenni a rászorulóval, ha a módodban van, hogy megtedd. Tégy jót mindazzal, amit kaptál az Úrtól. Aztán Lukás 12.16-tól csodálatos tanítás az Úr Jézustól. Azután példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bőtermés hozott a földje. Ekkor így gondolkozott magában, mit tegyek? Nincs hova betakarítsam a termésemet, bőségem van. Majd így szólt, ezt teszem, lebontom csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat. És ezt mondom lelkemnek, én lelkem, sok javam van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél és így áll, vigadozzál. Isten azonban ezt mondta neki, bolond, még az éjjel elkéri tőled lelkedet, ki lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki önmagának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Tanítvány ez pedig így szólt, ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Hajthatunk, küzdhetünk, úgyhogy már nem marad időnk az igazán értékes dolgokra, amik által valódi és mennyei kincseket tudunk gyűjteni, de mi értelme ennek? Mi értelme annak, ha hajtunk, küzdünk és egyre több javat szerzünk, ha közben eltávolodunk a testvérektől, eltávolítunk a házastársunktól, eltávolítunk a gyermekeinktől, eltávolodunk attól, amire Isten igazán elhívott bennünket, már nincs energiánk, időnk Isten dicsőségére élni, szolgálni, javát munkálni másoknak. Mi értelme van akkor a felhalmozott javaknak? Nem ostobaság-e azt gondolni, hogy a felhalmozott javak adják a biztonságot az életünkbe? Sokszor elmondom, szegény nagyapám küzdött a földjéért. Kifizette az utolsó forintot is. És mikor kifizette, jöttek a kommunisták és elvették tőle. A magyar embereket kétszer fosztották meg a földjüktől. És akkor mi van? Küzdött érte, ha a földje a mindene, ha a vagyona a mindene, akkor mit fog csinálni akkor, ha fordul a világ? Egy szempillantás alatt államosíthatják a házunkat is. A telkeinket, a földjeinket, az erdőinket. Egy szempillantás. Ne gondold, hogy ez nem történhet meg. Olvasd a történelemkönyvet. Vagy nézd meg Németországban a plusz lakásokat. Hogy biztosították a migránsoknak? Törvényerővel. Önkormányzati rendeletekkel. Hogy vertek szét magántulajdonban lévő nyaralókat? Üdülőhelyeket. És nem tudtak mit csinálni az emberek. Tehetetlenül nézték. Nem arról van szó, hogy egyél bölcs, és a lehetőség szerint ne gondoskodj a jövődről. De ne ebben legyen a bizalmad, mert ostoba vagy, ha így teszel. Bizalmadat az Úrba vest, és azon törekedjél, hogy a lehető legtöbb jót tegyél azzal, és tegyek azzal, amit az Istentől kaptam, hogy az ő dicsőségre éljek vele. A legjobb befektetés. És közben, mikor az ember hajt, küzd, és kapcsolatai kezdenek tönkre menni, kezdi elhanyagolni a szolgálatot, vagy éppen elvégzi még a szolgálatot, de már az is teherré válik számára, és az emberek, amikor elkezdenek szolgálni ezzel a túlterhelt állapottal, akkor elég egy pici kis pillanat nekik, és kitörnek, mint a cunami. Az indulat kiárad belőlük. Azért, mert a pattanásig vannak feszülve, mikor eljönnek az órázába. És a szolgálatot is úgy teszik, hogy mint az utolsót. Hogy valami, megerőltetem magamat, még az Istennek adok valamit. De gondolod, hogy kedves áldozat az Úrnak, amit így a végéből adunk, és úgy adunk, hogy a szívünk nincs benne. És amikor hozzánk szól valaki, vagy nem úgy szól valaki, már robbanunk. Belső indulattal, vagy ki is jön belőlünk. Hogy lenne ez Isten dicsőségére? Inkább a buzdítás, bátorítás, a szeretet törjön fel a Szent Szellem által az életünkből. Édesapám még nem volt az Úré. Nagyon nehéz időszakot éltem meg a munkámban. És sok minden más miatt. Sok terhet hordoztam. Kérdezte édesapám, hogy vagy, fiam? Mondtam neki, általában nem a legjobban. Ez meg az, meg amaz. Azt mondja édesapám, fiam, igyál meg egy fél liter bort. Ha segíteni fog, én is azt használom. Mondta neki, drága édesapám, én inkább imádkozok, egy Bibliát olvasok. Azt mondta apám, ha használ. Tudjátok, amikor valakinek elkezd kiülni a szíve, akkor elkezd világi dolgokhoz nyúlni, hogy a feszültséget csökkentse magában. És az alkohol egy stresszoldó eszköz. És azt az illúziót kelti, hogy picit könnyebb a lelked, de csak egy ideig. Mások pszichológusokhoz fordulnak pedig hívő emberek, mert elvesztették a fonalat az életükben. És nem a Szentlélek, az ige, a lelki gondozás, a tanítás, az igehirdetés gyógyítja a lelküket, hanem valami belső feltárás kell nekik, hogy egyáltalán ráérjenek, hogy kik is valójában. Ezért mondja az írás, a példabeszédek könyve 23-31-ben, ne nézd a bort, hogyan vöröslik, hogyan gyöngyözik a pohárban, bizony simán lecsúszik az. De végül megcsíp, mint a kígyó, majd megmar, halálos méreggel, mint a vipera. Fontold meg, elmélkedj, és értékeld az életedet újra. Mit mond a példabeszélyek 15-16? Jobb a kevés az Úr félelmével, mint a sok kincs, ha nyomorúság jár vele. Példabeszélyek 16-8. Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett jövedelem. Márk 12-17. Ekkor Jézus ezt mondta nekik. Adjátok meg a császárnak, ami a császári adófizetés, és az Istennek, ami az Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. Csak néhány dolgot említettem, arra bátorítalak, hogy légy aktív részese velem együtt ennek az Isten tiszteletnek, az ígéretésnek. És folytasd a sort a saját életedben. Hogy milyen területek azok még az életedben és az életünkben, ahol helyre kell álljon az, hogy valóban a cél felé haladok, a jó cél felé haladok, valóban Isten dicsőségén élem az életemet, valóban látszik, hogy a menny felé törekszem, valóban egy sas mentalitásával élem az életemet. bátorítsanak végezetül bennünket a Szentlélek Pál apostol által kinyilatkoztatott szavai. Pál apostol, aki sok mindent megtett, rengeteg szolgálatot végzett, oda szentelt életet élt, hibákat is követette, voltak gyengeségei, a Biblia sem hallgatja el. De a lelki, a szellemi hozzáállását, a sas mentalitását, lelki mentalitását, szellemi mentalitását a következő igék nagyon jól példázzák, amiből nyerhetünk mi is bátorítást. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem. Van közöttünk olyan, aki azt mondja, már tökéletes vagyok. Ne légy ostoba. Ne légy ostoba. Nincs köztünk egy sem. Gyerekeimmel beszélgettem egy feszült pillanatban, egy családi feszültség volt. Azt mondta az egyik gyerekem, apa, hát együnket sem lehet szenté javatni. Még. Mert vannak gyengeségeink. És a gyengeségeinket hozzánk közel állók hátszenvedik. De nem térhetünk napi rendre felett. Hát szenveddel ilyen vagyunk. Hanem igenis, a Szentlélek ereje által van lehetőség a változásra, és arra, hogy dolgozzunk a gyengeségeinken. És ha vannak erősségeink, azokat ne vegyük természetesnek, hanem dolgozzunk rajta, hogy maximalizáljuk azáltal azt, hogy Isten dicsőségére tudjunk élni. Hogy tudunk a legtöbb jót tenni mindazzal, amivel az Isten elhívott és megajándékozott bennünk, és ünnepelj bennünket, és ünnepeljünk meg minden sikert. Lehet, hogy a te sikered az, hogy 31-néhány évesen leérettségiztél. De elrontottál 20 évet az életedből. És neked nagyon nagy siker, hogy azt el tudtad érni. Na azt nézd, aki diplomás! Hanem azt mond, kaptam Istentől életet, lehetőséget, ebben a szakaszban az életemnek, kihoztam a legtöbbet belőle. Áldassék az Úr neve. Halleluja! És akkor az Úr nem súrni fogja a port a földön, hanem emelfővel jársz, és azt mondod, Istenem az Úr uralkodik. Betöltött az ő szellemével, és igenis lehetek még jobb. Nem hiába van az életem nem hiába való, Isten elhívottja vagyok. És felemelkedik a te szellemed, és meglátod az Isten munkát az életedben és a körülményeidben, és elkezdesz használható lenni Isten kezében, élesedik a te életed. Testvéreim, nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, lerendezve, meg van bocsátva, megbántam, nem tudok már változtatni rajta. Amint tudok változtatni, az a mai nap. És a mai nap változása utat készít a jövőbe. A mai napon van hatalmad. A holnapi napon még nincs hatalmad, mert az még nem jött el. Ahogy mondta az írás, hogy ígéreteket tesznek, de nem teljesítik. Vagy hogy majd követlek, amikor a halogatás lelkületéből nem lesz előrehaladás. Ha a mai napot nem ragadod meg arra, hogy változtass, amikor most hallod Istennek az igéjét, és megérintette a szívedet az Úr, dolgozz rajta már ma. Kezd meg a változást már ma. Hozd meg a döntéseket már most. Ne csak egy prédikációt hallgass meg vasárnap, hanem engedj, hogy a Szentlélek belenyúljon az életedbe. És elkezdjen dolgozni benned és általad, hogy Isten dicsősége nyilvánvaló legyen az életeden, és az életünkön és a gyülekezetünkön. Mert nagyon nagy szükség van egy olyan gyülekezetre ma ebben a világban, amely ragyog, amely bátor, amely nem alkuszik meg, nem a másik ellen, hanem a másikért. Ami pedig erőttem van, annak neki feszülve, ma futok egyenest a cél felé. Isten mennye eljövásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. És amiről majd később még beszélni szeretnék, és veletek együtt gondolkodni, de most vigyétek el, és gondolkodjatok róla. Ha azt feltételeznénk, ez csak egy feltételezés, hogy Isten álmodik, akkor Isten álmainak a középpontjában szerinted mi lenne? Most csak ezen gondolkodj el. Ha Isten álmodna, akkor miről álmodna? Mi lenne Isten álmainak a középpontjában? Sokat fog segíteni. Amen.